Sziasztok, ez ismét a Game On, a Rádió Café 98 gaminggel és esporttal foglalkozó műsora. Grettel már egy kicsit foglalkoztunk a trendekkel, de nézzük meg, hogy hogyan alakult ez a 2023-as év eddig az eladások tekintetében. Mik azok a játékok, amire azt gondoljuk, hogy nagyon jó szórakozást nyújthatnak, vagy inkább a piac gondolja úgy, hogy nagyon jó szórakozást nyújthatnak itt a karácsonyi levezetésben.
Azt el kell mondani előjáróban, hogy a 2023-as játékeladások azok októberig állnak rendelkezésre, tehát októbert beleértve, és a mozik állandóan ugye hetenként közölt árbevételeitől ellentétben a játékvilág sokkal titkolózóbb valamiért. Például eladási számok, konkrét számok, hogy egy játékból mennyit adtak el, az csak a japán piacról adják ki, ahol egyébként heti adatok jönnek ki. Ehhez képest Európában két havi összefoglalók szoktak megjelenni, számok nélkül, legfeljebb néhány százalékkal, hogy változott egyik vagy másik eladás. Amerikában most már évek óta ez a havonta kiadjuk a top 20-at, erre a hónapra nézve, arra a platformra nézve, és ami számunkra most érdekes, az mindig a naptári évre nézve. Hát olyan iszonyatosan nagy meglepetések azért nincsenek, tehát egyrészt ott vannak azok a hatalmas sorozatok, amik évtizedek óta népszerűek. Nyilván a Call of Duty, aminek még az előző, a tavalyi része is ugyanúgy fönn van az idei eladási listák top 10-ében, mint ahogy novemberben megjelent ugye az új Call of Duty, amiről beszéltünk az előző blogban. Most hiába a több kritika, biztos vagyok benne, hogy az is ott lesz. Hát a Call of Duty egy olyan vonat, amit nagyon nehéz megállítani. De hát ugye Star Wars játék is volt idén, a Jedi Survivor, az például Amerikában a hetedik helyen van a 2023-as adásokban. Volt új Mortal Kombat, volt Resident Evil-ből egy felújított verzió, ezek volt Zelda, volt Diablo, ezek mind itt vannak a top 10-ben.
A Diablo azért is érdekes, hogy a Diablo 4-nél azért voltak sztorik, hogy az most mobilra jön, nem mobilra jön, hogy lesz a sorozat folytatása, és hát idén lett az az év végre, amikor a három, nem is tudom, mikor jelent meg a három.
Hát már az is 2016-15,
nagyon régen, és azért szólt ez nagyot, mert ugye nagyon nagy bázisa volt alapvetően a Diablónak, és várták nagyon sokan, tehát ez így rákaptak baromi sokan, amikor megjelent. Egyébként meg tehát itt az volt az ígéret, hogy egészen jól fogják ezt a lort, ezt a világot még különböző kiegészítőkkel fejleszgetni, tehát bizakodva vette meg minden játékos az alapjátékot arra várva, hogy majd akkor lesz ebből valami, ezért nem egy olyan start volt, ami azt indokolt, hogy itt óriási eladások lesznek, de sikerült behúzniuk a végén.
Az eladások meg a fogadtatás az nem mindig áll teljesen szoros korrelációban. Van olyan, hogy megjelenik egy réges-régóta várt játék, és csak utólag derül ki, hogy vannak vele ilyen gondok, olyan gondok, a fejlesztő, nem tudom, másként gondolja a játék további sorsát, mint a játékosok. A Diablónál megvolt ez a kereslet, volt egy ilyen talán a szokásosnál hűvösebb fogadtatás aztán, tehát az első kritikák, de azóta a fejlesztő Blizzard tényleg próbálkozik visszanyerni a bizalmat. Nemrég jelentették be például az első kiegészítőt. Az egyébként egy nagyon árulkodó dolog, hogy az amerikai 2023-as jelenlegi, ugye októberig számolunk top 10-ben, egy vagy hát másfél olyan játék van, ami eredeti. Minden más az folytatás. Az egy dolog, amire mondtam, hogy biztos, hogy kivételez a Starfield nevű szerepjáték a Bethesdától, ugye ők a Skyrim-mel, meg a Falloutokkal, az újkori Falloutokkal, azért egy nagyon lojális játékos táborra tettek szert. A Starfield az új vonaluk, nagyon hasonlít a felépítése néhány téren a korábbi játékukéhoz, de ez ugye ilyen kemény sci-finek mondják, tehát űrhajód van, bolygóról bolygóra mész, ez azért más, mint a Fantasy Skyrim, vagy ez a posztapokaliptikus dagonyázunk a szenvedésben Fallout sztori. És a fél, amit mondtam, ugye, az pedig a Hogwarts Legacy, ami a Harry Potter regényeknek egy nagyon-nagyon távoli múltjában játszódik, azt hiszem több száz évvel a filmek előtt, ha jól emlékszem, az még az intrójára, ez tavasszal jelent meg. Ezt csak úgy félnek vettem, mert hát végül is ez egy licenszelt termék. Voltak már Harry Potter játékok, de ez egy teljesen új kezdet. Egyébként ez Amerikában az első helyen van az idei eladásokban, Európában azért ennyire nem áll jól, de hát ott tudjuk, hogy Európában a FIFA az, ami idén már új néven, de Hát ugye a labdarúgásnak a európai népszerűségét nem hiszem, hogy nagyon magyaráznom kéne.
Nem, hát az IEFC lett most ugye ennek az új neve, és ez azt is jelenti egyébként, hogy a hivatalos szervezet, illetve az IE két külön úton folytatja. Ez abból a szempontból jó hír egyébként nekünk, hogy talán mondhatjuk azt, hogy ez a FIFA volt az, ami nagyon dominálta a futball játékokat, és a mellette kibontakozó Konami által jegyzett e-futball, vagy Pro Evolution Soccer, vagy régebben Winning Eleven szépen lassan elsorvadt, és hát nem is igazán próbálkoznak ezzel újraélesztésével, viszont az, hogy a FIFA külön állt, az indokolja azt is, hogy lehet, hogy ők viszont belevágnak egy új típusú fejlesztésbe, és ott még lehet ennek egy jó kimenetele, hiszen hogyha kialakul egy egészséges verseny, akkor mindig ugye a felhasználó tud jól járni, hiszen elkezdenek egymással licitálni, új ötletek jönnek be, stb. Ami egyébként nekem tetszett, vagy hát amikor én is nézegettem a listákat, és nem is annyira megrökönyödve álltam ott, az ugye a Spider-Man 2 megjelenése, ami szerintem azért, hogyha valaki járkált akár Magyarországon is a városba, akkor szinte biztos, hogy találkozott valamilyen poszterrel, a City Light-tal, bármivel, ami relatíve azt mondom, hogy nálunk még ritka, hogy egy megjelenést ilyen, egy játék megjelenést olyan ilyen reklám hullám övez, de a nemzetközi kritikák viszont egyértelműen azt mondták, és ez nekem érdekes volt, hogy talán, és ezzel jellemezték, hogy talán az egyik legjobb szuperhős filmet láthatjuk, hiszen ez egy narratív játék tulajdonképpen, igazából szabad mozgást kapunk New York városában, de hogy egy történet mentén megyünk végig Peterrel és Miles-szal. És én is próbáltam a játékot, meg nyilván nagyon sok tesztet olvastam, a méltán került föl. És én lehet egyébként, hogy picit ebbe a félbe raknám, mert ugye ez egy ilyen félút, igen, licenszelt termék persze, de kicsit félút a között, hogy lehet egy jó szuperhős filmadaptációt csinálni egy játékból.
Ebben teljesen igazad van, csak hát ugye ebből már volt egy első rész.
Igen.
Ez ugye a Spider-Man 2, tehát ilyen szempontból ez is folytatásnak számít. Én annak örülök, hogy nem egy az egyben az egyik Marvel filmet vették át, vagy nem egy az egyben valamelyik képregényt vették át, vagy hát egymillió pókember sztori van, és ebben próbáltak valami újat kitalálni, nem ilyen radikális dolgok, tehát nem arról van szó, hogy pókember világa teljesen átalakul, egy klasszikus pókember sztori, de nagyon jól megírva, nagyon jól elmesélve, a két pókember közti összjáték az szerintem jobban működik, mint a legutolsó Pókember mozifilmben, amikor ugye már három Pókember volt, elnézést, hogyha valakinek elszpoilereztem egy két éves filmet. Ez tipikusan egy olyan folytatás szerintem a Pókember 2, ami nem akar radikális változásokat hozni, mert tudja, hogy volt ez a hatalmas közönség. Hát az első Pókember az mindenkit meglepve a PlayStation 4 legjobban fogyó játékává vált. Tehát jobban fogyott PlayStation 4-en ez a Pókember, ami nem egy Sony franchise volt egészen eddig. Most már az nyilván, de hogy megelőzte a Gran Turismo-t, a God of War-t, az összes jól ismert Sony sorozatnak az eladását, és ez egy olyan alap volt, amire így szerintem így tudtak építeni, és biztos vagyok benne, hogy a PlayStation 5 pontos számukat még nem mondtak, csak minden máshoz hasonlítgatták, de én biztos vagyok benne, hogy ez is egy 10 milliós példány fölötti lesz jóval.
Nem láttam én sem erről adatokat. Az az érdekes, egyébként felkerült a korábbi részekkel is, ugyan hiába egy több éves megjelenésről beszélünk a Pókember első részével, és a Miles Morales ennek a kvázi spin-offja, vagy második része, ilyen köztes részéről, mivel ugye elérhetővé vált PC-re is, és ez egy új lépés volt, mert ugye ez egy PlayStation exkluzív cím volt, ahogy mondtad is, és most már elérhető a Miles Morales, illetve a Spider-Man PC-re, és ez megint csak oda került, vagy oda kerítette, de szépen beszélek, szóval oda repítette őket szintén erre a top 20-as listára, és ha már erre a top 20-as listára felkerültek a Sony címek, akkor itt mindenképpen a God of War-t is meg kell említeni a Ragnarokkal.
Az már egy elég régi trend, hogy ezek az egész éves listák, tehát amikor nem csak arról van szó, hogy egy adott hónapban mi van az éren, hanem egy hosszabb távon, akkor azon most már sokszor előfordulnak. Nyilván a Minecraft, a Mario Kart és a Grand Theft Auto azok akár évtizedes címek is, amik rendre megjelennek, de hogy ezen kívül is sokszor fordul elő, hogy egy-két éves címek is még ott vannak. Ez igazából ennek nem kell sem örülni, sem szomorkodni emiatt. Ez egy tény, hogy most már vannak olyan játékok, amik egy-két éven keresztül is jól fogynak. Ugye az Elden Ring is az a tavalyi évnek volt talán az egyik legjobban fogadott játék, a rengeteg évjátéka díjat nyert, több mint 100-at egy ilyen kimutatás szerint. És még most is rajta van, nem a top 10-ben, de a top 20-ban Amerikában és Európa több országában is.
Egyébként ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy különböző akciók folyamatosan jelen vannak. Igen. Tehát, hogy a Black Friday-től kezdve a nyári vásár, téli vásár, őszi vásár, tavaszi vásár, és itt azért hozzá lehet jutni kedvezménnyel. Tehát, hogyha valaki még úgy dönt, hogy hú, hát ez kimaradt, akkor ezeket érdemes időzíteni, mert ilyenkor ad még egy ilyen kis lökést, és hát ugye ilyenkor már a DLC-k ott vannak, és talán érdekes ilyenkor elővenni azokat a címeket, amikre kivártunk, vagy hogy hú, akkor még nem, és talán erre tipikus példa, bár nincs itt a listán, ugye a Cyberpunk, amihez jóval később adták ki a 2.0-as patchet javító csomagot, amire azt mondta már a CD Projekt, az ezt alkotó stúdió, hogy na most értünk oda, hogy most olyan a játék, aminek akkor kellett volna, mikor kiadtuk.
Igen, szerintem egyáltalán nem rossz választás azt mondani, hogy én nem veszek teljes áron játékokat, én megelégszem mondjuk az egyéves játékokkal, és egyéves késésben haladok, nyilván lehet bármikor kivételt tenni, de ez egy főleg PC-n egy olyan durva pénzspórolási taktika, mint teszem azt az új autók meg a használt autók árát összehasonlítani. Főleg PC-n olyan sűrűn vannak árengedmények, olyan sűrűn vannak ilyen csomagban árult játékok, hogy szerintem az egy teljesen elfogadható taktika, és semmivel nem rosszabb. Annyi van benne, hogy amikor látod, hogy mindenki lelkendezik egy új játékról, akkor te tudod, hogy azzal majd jövőre fogsz játszani, amikor 50% kedvezménnyel simán megveheted, de ez magán a játékon nem ront, sőt, egy csomó esetben, például, hogy te is mondtad, vagy DLC van benne, vagy kiavítják, hiszen azért az is megtörtént sajnos néha idén is, hogy idő előtt jelentek meg játékok, és akkor például át is megyek egy másik ilyen nagyon fura trendre, ami egy ilyen idei specialitás, én legalábbis még nem láttam, ez a megjelenés előtt szólnak a fejlesztők, hogy egyébként nem fejeztük be a játékot, srácok, úgy jelenik meg, hogy nincs kész. Nyilván ilyen játék rengeteg jelent meg, amit aztán később kellett befoltozni, de az, hogy előre szólnak, hogy oké, ne legyenek nagy elvárásaid, ez bugos, szaggat, nincs optimalizálva, nincs benne minden, amit megígértünk, ez nekem egy teljesen új dolog volt, és ezt rögtön két játékkal is eljátszották a fejlesztők. A City Skylines 2, meg egy Tintin feldolgozás volt az, ahol kiraktak Twitterre egy ilyen hivatalos közleményt, hogy nagyon sokat dolgoztunk, mindent beleadtunk, de még nem sikerült elérni azt, amit megálmodtunk, de nyugodtan vegyétek meg a játékot, mert a következő hónapokban be fogjuk fejezni. Ez. Én nem tudom elképzelni, hogy ez más műfajban, tehát mondjuk egy filmnél ez így belefér, hogy...
Nem írtuk meg a befejezést, még nem vágtuk össze, de nézzétek meg addig, aztán majd gyertek vissza.
A speciális effekteket nem fejeztük be, majd a DVD kiadása vagy Blu-ray kiadása minden rendben lesz, ne aggódjatok, szóval...
Vagy sőt, adunk új befejezést, igen, is.
Vagy egy könyvben, hogy oké, hát a T betűket nem tudtuk belerakni most, de majd a puha kötetes verzióban benne lesz az is, szóval ez ilyen fogyasztóvédelmi szempontból több, mint radikális megközelítés szerintem, hogy szólnak, hogy figyelj, ez nincs kész, de vedd meg nyugodtan, mert befejezzük. Nyilván könnyebb befejezni, kijavítani egy játékot, mint egy könyvet vagy egy filmet, tehát ez egy ilyen speciális helyzet, de ez például nekem egy ilyen 2023-nak az egyik legfurább meglepetése volt. Ez az előre szólunk, hogy ez gáz, az az állapot. Ez főleg technikai állapotra vonatkozik, tehát tényleg szaggat, programhibákkal van teli, tehát nem arról van szó, hogy nem tudom, a harmadik pálya fele már nincs kész, és akkor leesel. Abszolút nem erről van szó, hanem ez az utolsó simítások, nem.
Hát a játékélmény azért erősen meg. Én a Citiznél is hallottam azoknak, akik nem találkoztak még ezzel a műfajjal, talán a SimCity lehet az, ami közel áll hozzá, hogy ilyen városépítős, igen, játékról beszélünk, lehelyezgeted az épületeket, vagy a zónákat, ahol az épületek vannak, és akkor be kell kötni a, nem tudom, a szemétszállítástól kezdve az elektromosságig, a vízvezetékeken át a különböző városoknak különböző nyersanyag ellátása és szolgáltatás ellátását összekötni, mint egy jó polgármester, adózás, stb. És akkor ehhez hozzájött az, igen, hogy ezt a Cities, ez egy relatíven erős franchise, és az új részt azért várták jó páran, akik szerették a régit, hiszen annak van egy közössége. Meg van egy kicsit ilyen ASMR hatás ennek a városépítésnek, hogy építgeted, így nő, így szépen, csicsereg, igen, megy a zene, és akkor ilyen chillbe kerülsz, és akkor ezt megspékelték azzal, hogy te is mondod, hogy ezzel én is találkoztam a kritikákat olvasva, hogy szaggat, hogyha nagyon sok elem van, akkor olyan szinten szaggat, hogy az egeret nem tud értelmesen húzni, hogy nem úgy kerülnek le a mechanikák, és nem biztos, hogy lennék annak a cégnek a marketingese, akinek ezt így ki kell mozognia.
Volt egy időszak, egy évtized, amikor úgy nézett ki, hogy ezen átlendült a játékvilág, hogy hogy amikor mindenki rájött, hogy jobb elhalasztani ezt a játékot, lehet, hogy pénzbe kerül, mert ugye a fejlesztőket meg kell fizetni, és manapság már a nagyobb játékokon több száz vagy néhány kivételes esetben több ezer fejlesztőt kell megfizetni, tehát az rengeteg pénz, de...
Hát meg a marketing kampány, ami hozzám, hogy az is 100-200 millió, tehát hogy...
Igen. De hogy az még mindig jobban megéri, mint lerombolni a adott esetben a Nimbus-t. Ugye például mondtad a Cyberpunkot, hát emlékszünk, hogy az úgy jelent meg, hogy konkrétan a PlayStation Store-ból le kellett venni. Ez sem előtte, sem utána nem történt, ilyen olyan csúfos állapotban volt. És ott például szerintem a fejlesztő CD Projekt az egy iszonyatosan, azon túl, hogy a bezuhant a részvényárfolyamuk, és egy ilyen, azt a tiszteletet, amit kivívtak a három Witcher játékkal, hogy egyre jobbá váltak, egyre nagyobbá váltak, és egy ilyen pici, kicsit talán lesajnált lengyel játékból eljutottak oda, hogy az évjáték a díjak tömegét begyűjtötték, és ez egy óriási pofon volt ennek a kivívott tiszteletnek, és akkor ott is volt egy olyan, hogy abban az évben lehetett több olyan játékról hallani, mint a Witchernek, vagy hát a Cyberpunk balhé, mondjuk így, amiatt halasztottak el, hogy hú, mi ebből nem akarunk részesülni. Tehát amikor előre szól a fejlesztő, hogy hú, srácok, ezt nem tudtuk teljesen befejezni, azért vegyétek meg, mert nekünk kell a pénz, de arra ne számítsatok, hogy ez mondjuk a következő három hónapban tökéletesen fog futni.
Hát nagyon remélem, hogy ebből nem csinálnak trendet, mert azért ez egy nagyon meredek dolog tényleg, hogy fizess elő, hogy vedd meg a játékot, és akkor, mert ugye itt teljes értékű játékokról beszélünk, az egyetlen kimozgási lehetőség erre egyébként pont az említett ilyen előfizetéses rendszerek, ahol ugye a havidíj mellett akkor van más játék, amivel tudunk játszani, de oda be szoktak kerülni, vagy ha bekerül egy ilyen játék, akkor mint például a Cities, akkor lesz alternatívánk. Tehát én ezt a mentőutat tudnám talán a játékosoknak javasolni, hogy itt még azért lehet kicsit evickélni. Milyen trendek voltak még, amin megakadtál?
Hát volt egy olyan trend, aminek én speciál egyetértettem, mert egy nagyon rossz iránynak tartottam, ez a 2021-22, ugye erről az NFT, Metaverzum, Web3, én nagyon furán, nagyon futurisztikus a hangzó szavak, és igazából senki nem tudta elmagyarázni, hogy ez a videójátékban hogy működhetne. Minden olyan ötlet, ami fölmerült, az olyan, ami három évtizeden működik, csak ezek nélkül, a varázsszavak nélkül. Nagyon úgy néz ki, hogy ez nem teljesen, mert nyilván még ma is vannak, akiknek ez az álma, de hogy a nagy cégek, meg az ismertebb fejlesztők tekintetében ez egy halott ügynek, zsákutcának bizonyult. A Square Enix az egyetlen nagy cég, akik még ezzel foglalkoznak, ők is azért kevésbé, de például ők azért váltottak tavaly vezérigazgatót, mert hogy ez nem volt eléggé ilyen metaverzum őrült, az új vezérigazgató pedig egy olyan cégtől jött át. Kiadtak két mobilos játékot, ami ilyen NFT-kre épült, de senkit nem érdekelt, mert az NFT gyakorlatilag szitok szóvá vált így a játékvilágban. Azok a hallgatók, akiknek csak rémlenek ezek a nevek, szerintem jobban jár mindenki, ha ezt nem magyarázzuk el. Ez egy kevés ember sok pénzt próbált szerezni, és nem feltétlenül úgy, hogy valami komoly tartalmat tudtak volna nyújtani. Ehelyett nyilván 2023 a játékvilágban és az AI-nak nevezett ilyen algoritmusokról szólt, megjelentek az első játékok, amikben ezek a... Ugye az AI, azt eddig is használtuk a játékvilágban, tehát a FIFA-ban a másik csapatot az AI irányította, a Quake-ben az AI által hajtott szörnyekre lőttünk, de ez egy másfajta AI, ugye ez egy ilyen generatív, akár szöveget, akár képet, akár hangot, vagy bármi mást, ami eszedbe jut, most már lehet ezekkel az algoritmusokkal előállítani. Ennek vannak nagyon rossz példái, és vannak nagyon jó példái, szerintem koncentráljunk inkább a jobbakra, tehát például a Cyberpunknak a kiegészítőjében egy olyan szinkron hangot állítottak elő, ugye a korábbi felvételek alapján, AI segítségével, amivel egy sajnos azóta elhunyt szinkron színész, aki ugye az alapjátékban még fölvette a szövegeit, de mire oda került volna a sor, hogy a kiegészítőt is ugyanazt a karaktert eljátsza, őt sajnos elveszítettük, és a családot megkérdezték, és ők hozzájárultak, és AI segítségével előállították az ugyanő hangját, hogy más szövegeket mond. Ez például szerintem teljesen kulturáltan lezajlott, csak dicsérni lehet. Aztán az Overwatch 2-ben például ilyen teljesen másként használják az AI-t, ott a szöveges és a hangcsetet is figyelik, ez ilyen algoritmusok tulajdonképpen, hát nevezzük őket AI-nak, mert sokkal jobban hangzik egyesek szerint, és valós időben elemzik, hogy ne zaklassanak másokat, ne legyen bullying, ne legyen nagyon túlzásba víve a, hát csak zrikáltuk egymás dolog. Ez is az eddigi tapasztalatok alapján jól működik, ráadásul ugye azért van emberi felügyelet, de hát vannak rossz példák is, amikor kisebb csapatok, ugye mondjuk portréképeket így állítanak elő, és hogyha jobban megnézed, azért azokon látszanak ezek a gyerekbetegségek, hogy a
több ujja van, és hát ott kicsit igen, torz, nem olyan a fogazata.
Igen, máshol van a füle.
Hát szép lassan az adásidőnk a végéhez ért. Nagyon érdekes ötletpont, amit a végén említettél egyébként, hogy az AI felügyeli azt a típusú kontextuális beszélgetést, amit a játékosok ugye voice chaten, a játékon belüli kommunikációban egymással beszélnek, és ez alapján tilt ki játékosokat, meg von össze, meg szankcionál, tehát ez egy új formája annak, hogy egy hát biztonságosabb teret hozzunk létre a játékosoknak, hiszen ezt a toxikus hozzáállást, amikor valaki káromkodik, meg nagyon rosszul áll hozzá, és nem tudom, mortivál, stb., ezt tudja ezt kiszűrni például. A durva egyébként az, és akkor ezzel zárom ezt a gondolatmenetet, hogy nem is tudom, ki jelentette be, hogy ő ezt az összes játékára veszi ki. Tehát a Call of Duty-ban mondjuk rosszul beszélsz, vagy valamit akkor az Overwatch-ból is kitiltanak ugyanúgy, tehát hogy tökre nem érdekli őket. Az egy cég, egy portfólió, egy Terms of Usage, aztán viszont hallás. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa fordulat, illetve jó fordulat. Köszönjük szépen, hogy most is velünk tartottatok, jelentkezünk majd két hét múlva a következő témával, reméljük, hogy ma is jól szórakoztatok ezekkel a trendekkel, és hát adtunk pár jó tanácsot itt az ünnepek alatt, hogy mivel töltsétek, milyen játékokkal töltsétek majd az időt. Köszönöm, hogy velünk voltatok, sziasztok!
Sziasztok!